16 óra 25 perc.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati műsorunk tartalmából. Viktor Manuel Fernández argentin érseket nevezte ki a pápa a hittani kongregáció új prefektusának. Vox Canonica díjjal tüntették ki Erdő Péter bíborost Rómában. Interjú a főpásztorral új római címtemploma átvétele napján. Viktor Manuel Fernández argentin érseket nevezte ki a pápa a hittani kongregáció új prefektusának. A 61 éves La Plata-i érsek követi Luis Francisco Ladaria Ferrer bíborost a hittani kongregáció élén, akinek a Szentatya megköszönte eddigi szolgálatát. Fernández érsek szeptember közepén lép hivatalba, emellett a Pápai Biblikus Bizottság és a Pápai Nemzetközi Teológiai Bizottság elnöki tisztét is rábízta Ferenc pápa. Viktor Manuel Fernández 1962-ben született, az Argentína földrajzi közepén elhelyezkedő El Sira Higiénában, Córdoba tartományban. 1986-ban szentelték pappá a Villa de la Concepción del Río Cuarto egyházmegyében. Rómában szerzett bibliai szakirányú teológiai licenciátust a Pápai Gergely Egyetemen. Ezt követően a Buenos Aires-i teológiai fakultáson doktorált teológiából. 1993-tól 2000-ig plébánosként szolgált egyházmegyéjében. Megalapította és vezette a Jó Pásztorról elnevezett laikus képzési intézetet és tanítóközpontot Rio Cuartóban. Egyházmegyéjében volt szemináriumi tanár, valamint a hitoktatásért és az ökumenizmusért felelős igazgató. 2007-ben részt vett Aparecidában a latin-amerikai püspöki konferenciák 5. ülésén, majd tagja volt a záró dokumentumot szerkesztő csoportnak. 2008 és 2009 között az Argentin Katolikus Egyetem teológiai karának dékánja, illetve az Argentin Teológiai Társaság elnöke volt. 2009-től 9 éven át az Argentin Katolikus Egyetem rektora lett. 2013. május 13-án Ferenc pápa érsekké nevezte ki. Részt vett a családról szóló 2014-es és 2015-ös püspöki szinódusokon, tagja volt a szerkesztőbizottságnak is. 2017-ben az Argentin Püspöki Konferencia közgyűlésén megválasztották a Hit és Kultúra Püspöki Bizottság elnökének. 2018. júniusában elfoglalta La Plata-ban az érseki széket. Tagja volt a Kultúra Pápai Tanácsának, illetve konzultora a Katolikus Nevelési Kongregációnak. Jelenleg tagja a kultúráért és nevelésért felelős dikasztériumnak. Könyvek és tudományos cikkek szerzője. Több mint 300 publikációja jelent meg, sokat közülük számos nyelvre lefordítottak. Írásai jelentős biblikus felkészültségről tanúskodnak, valamint arról a szüntelen törekvésről, amellyel a teológia és a kultúra közötti párbeszédet elősegítette. Emellett kitűnik belőlük az evangelizáló küldetés, a lelkiség és a szociális kérdések iránti fogékonysága. Vox Canonica díjjal tüntették ki Erdő Péter bíborost Rómában. Most hallgassák meg beszélgetésünket a főpásztorral új római címtemploma átvétele napján. Nagy tisztelettel és örömmel köszöntöm Erdő Péter bíboros urat Rómában a Pápai Magyar Intézetben, ahol július 1-én délelőtt beszélgettünk néhány órával azelőtt, hogy átveszi új bíborosi címtemplomát itt Rómában. Adásunkkal egy időben kerül sor erre az ünnepi eseményre.
Amikor 20 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa beiktatott a bíborosi testületbe, akkor kijelölte számomra címtemplomként a Santa Balbina elnevezésű ókeresztény bazilikát. Egy rendkívül értékes ókeresztény emlék, azonban mostanra az állapota annyira megromlott, hogy még a tetőgerendák is beszakadtak, lezárták, úgyhogy nem lehet ott liturgiát végezni, és a tulajdoni viszonyoknak az összetettsége miatt egyhamar nem is tudható, hogy mikor kerül sor ennek a renoválására. Ez volt az az indok, amiért a bíborosi testület dékányához, Ré bíboroshoz fordultam a kéréssel, nem kaphatnék-e egy másik címtemplomot. Tudnivaló, hogy a bíborosi testületen belül titulusra optálni lehet. Tehát lehetséges olyan, hogy az egyik címről a másikra kérvényt nyújt be az ember, hogy átmehessen. Ebben az esetben az indok kézenfekvő volt. A Szent Atya eleget tett a kérésnek, és kijelölte számomra a Santa Maria Nova, vagy ahogyan a római hívek mondják, a Santa Francesca Romana elnevezésű gyönyörű templomot, amelyik közel van a Kolosseumhoz, és tulajdonképpen a régi római fórumnak a területéhez kapcsolódik. Azt hiszem, hogy nagy megbecsülés és nagy öröm, hogy ezt a templomot kaphattam meg, már csak azért is, mert római Szent Franciska ennek a városnak az egyik védőszentje, akihöz ma is nagy szeretettel fordulnak a római hívők. Ugyanakkor a autók szentelése is például itt történik, hiszen bíznak abban, hogy Szent Franciska védi azokat, akik felelősségteljes szándékkal mennek az útra, és valóban az autóknak ilyen módon valamiképpen a megóvója. Na most nagyon fontos dolog az is, hogy rengeteg legenda fűződik ehhez a templomhoz. Például itt őrzik ma már a falra rögzítve, nem a padlón, Szent Péter térde nyomát. A legenda azt mondja, hogy amikor Simon mágussal kellett küzdenie, akkor letérdelve imádkozott, mágus pedig a levegőbe emelkedett, hogy ott tegyen csodát, azonban a szemfényvesztés kudarcot vallott, lezuhant a földre, nyakát törte, és így végződött az élete. Na most ennek az eseménynek is eleven emléke ez a templom. De valljuk meg őszintén, hogy kapcsolódik a templom ahhoz a mozzanathoz is, amikor a pápák az avignoni fogság után visszatértek Rómába. Tehát ilyen tekintetben is a római népnek egy kedvenc találkozóhelye, mert a pápaság és Róma városának a kapcsolatát hordozza.
Tulajdonképpen két nappal vagyunk Szent Péter és Pál apostolok ünnepe után, ugye Róma védőszentjeiről beszélünk, Bíboros úrnak is Szent Péter a védőszentje. Ezzel kapcsolatban, ha néhány gondolatot mondana.
Ugye Szent Péterről és Szent Pálról már az egyház atyák elég korán úgy beszéltek, mint a két olajfáról, amely Róma egyházát díszíti és védelmezi. A két olajfáról pedig az ószövetségi proféták írtak, akik éppen az Isten népét védő, Istennek a gondviselő jelenlétét mutató szimbólumot láttak bennük. Tehát bizonyos értelemben apokaliptikus jelképek voltak ezek. Ezt ismerte föl a hívő kereszténység Péter és Pál alakjában. Tudta az egyház, mindig is tudta, hogy nem egy és ugyanazon a napon érte őket a vértanú halál. Mégis összekapcsolták kettejük személyét, mert azt vallották, hogy ugyanazt a hitet tanították, ugyanabban a krisztusi szeretetben kapcsolódtak össze, tehát nem csak viták voltak köztük, ahogyan Szent Pál leírta például az antiokiai esemény kapcsán, hanem főként és alapvetően egy nagyfokú együttműködés. És ezt tette lehetővé, hogy zsidókhoz és pogányokhoz egyaránt tudtak szólni, és egy olyan szellemi világban, ahol mindenféle gnosztikus elképzelés szabadon terjedt, mindenféle világnézet, filozófia és babona virágzott, ők tudták a tiszta krisztusi üzenetet továbbadni. Ezért hát vonatkozási pont az ő hitük mind a mai napig.
Június 30-án, pénteken egy rangos elismerést vehetett át Bíboros úr az olasz képviselőházban. Miről van szó?
A Vox Canonica Egyesület oda ítéli bizonyos időközönként ezt a díjat, hát ez a Vox Canonica 2023 elnevezésű díj, ami arról szól, hogy a kánonjog művelésében valaki, mondjuk így, hogy az egyház épülésére és a korszerű kultúrákkal való párbeszédre tudott-e olyan teljesítményt nyújtani, vagy tudott-e olyan kutatásokat végezni, amelyeket ők hasznosnak és értékesnek ítélnek. Na most jelenleg az egyházjog megint csak forradalmi időszakon megy keresztül, és nagyon fontos az, hogy az alapvető kategóriák tiszták legyenek, miközben az új kihívásokra keressük a erőteljes és a kornak megfelelő választ. Na most ebben az összefüggésben a Vox Canonica alapítói elsősorban a Lateráni Egyetem volt diákjai közül kerülnek ki. Ez pedig azért érdekes, mert Rómában egyetlen városon belül a különböző pápai egyetemeknek különböző kánonjogi iskoláik vannak. Ez nem azt jelenti csak, hogy más és más fakultás, hanem más és más stílusban művelik ott az egyházi jogot. A lateráni kánonjogászok sajátja mindig is a civil joggal való szoros párbeszéd volt. Ez a fakultás eredetéből is következett, hiszen eredendően a pápai állam elfoglalása után azok a jogászprofesszorok, civilek, akik a La Sapienza Egyetemen tanítottak, és még, mint hivatalnokok a pápára esküdtek föl, és nem akartak a Savoyai háznak a tiszteletére egy másik esküdt tenni, hanem hűségesek akartak maradni ehhez, mint testület elkezdtek tanítani, először a Cancelleria épületében, később az Apollinare palotában, végül a 20. század 30-as éveitől a Lateráni Egyetemnek a fakultásaként. Tehát ez az a kánonjogi iskola, amelyiknek a szellemiségében azt hiszem, hogy sokan osztozunk, akik oda jártunk, vagy ott tanítottunk. Jó magam a Gregoriánán tanítottam jóval többet, mint a Lateránon, azért egy szemesztert a Lateránon is adtam éppen a kánonjog teológiájáról, de kétségtelen az, hogy az a fajta gondolkodásmód, ami a lateráni kanonisztikára jellemző, az számomra is egy nagyon mérvadó megközelítése, akár a legújabb problémáknak is. És hát benne van ebben a történeti szemlélet, az ember nem csak rácsodálkozik az újra, hanem észreveszi azt is, hogy ehhez hasonló kérdések és dilemmák voltak a múltban is. Azokat hogyan oldotta meg az egyházi jog és a törvényhozó, vagy akár az egyházi jogtudomány. Na most a mai konkrét esetben például egy ilyen téma, az egyházi rend szentsége és az egyház kormányzati hatalom kérdése. Ahol persze az egyházi rend szentségén belül is a fokozatok megkülönböztetése nagyon fontos. Tehát a papság és a diakonátus a zsinati és zsinat utáni teológiában Krisztusnak, mint főnek a szerepében és küldetésében is részesíti az embert, a diakonátus nem. De az is szentségi fokozat. Most eljött a régi kánonjog, a régi kódex úgy beszélt, hogy a klerikusok. Most a klerikusokat jelentette mindazokat, akik legalább tonzúrában részesültek, tehát a úgynevezett kisebb rendek viselőit is, akiket ma világiaknak nevezünk természetesen. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a változó fogalmakat hozzáigazítsuk ahhoz a tartalomhoz, amit pillanatnyilag jelentenek. És akkor így hasonlítsuk össze őket, kiderül az, hogy a mai kánonjognak a megközelítése az sokkal inkább teológiai hangsúlyú, a régi pedig inkább egy szociológiai, inkább társadalmi szempontból nézte a dolgot, hiszen a klérus az nem szentségi, hanem társadalmi kategória volt. És először hivatalos szövegekben Nagy Konstantin használta a római birodalmi jogszabályban. Tehát nagyon világos az, hogy itt most az ordó szentségéről van szó, amelyről a legkorábbi utalások éppen az Új Szövetségben vannak, nem is kevés, az apostolok hirdetik a Krisztus örömhírét, és az egyes városokban közösségeket alapítanak. Majd pedig kézrátétellel elöljárókat rendelnek a közösség élére, tehát vezetőket, elöljárókat. Magyarán az ordó szentségének, az egyházi rend szentségének az eredendő és elsődleges funkciója a helyi közösség vezetése volt. Na most ezek után lehet vizsgálni persze azt, hogy ebben hogyan vehetnek részt, vagy hogyan működhetnek közre mások is. Adott esetben ez egy jogos kérdés, de Nyilván önmagában nem az a cél, hogy minél inkább mások gyakorolják, és ne azok, akik készültételben erre külön kegyelmet kaptak. Másfelől természetesen vannak az egyházban olyan nagyon fontos mai világi vagy társadalomtudományi szempontból hatalomnak minősülő felelősségek is, amelyeket nem nevezünk egyházkormányzati hatalomnak. Tehát például a nem hierarchikus egységek élén álló vezető, aki mondjuk egy egyházi alapítású intézményt vezet, természetesen lehet világi hívő, és néha sokkal nagyobb anyagi eszközökről rendelkezik, sokkal nagyobb társadalmi befolyással rendelkezik akár, mint a hierarchikus egységek élén álló felszentelt személyek. Tehát meggondoljuk azt, hogy pont a hierarchikus papságnak a szerepében kell a világiak jelenlétét egyre inkább és egyre inkább növelni ahhoz, hogy minden hívő a maga helyén megtalálja azt a felelős funkciót, amit az egyház érdekében ellátni képes. Tehát az egyházban és az egyház érdekében betöltött vezetői funkcióknak egy szisztematikáját teljes egészében még nem dolgozták ki, de erre szükség van. Miért van szükség ennek a kidolgozására? Azért, mert meg kell állapítani, hogy melyek azok a vezetői funkciók, amelyeket a fölszentelés erejében csak papok vagy püspökök láthatnak el. Melyek azok, amelyeket lehetőleg inkább papok vagy püspökök láthatnak el, de az ő hiányukban meg lehet bízni rájuk világiakat is. És melyek azok, amelyek minden további nélkül világiak által elláthatók. Arra azonban vigyázni kell, hogy közben, ugye a világban élünk, az állami munkajognak a hatása is működik az egyházi intézményekben. Tehát főleg a világiak esetében őket az egyházi hatósághoz is, vagy az egyházi közösséghez is nagyon gyakran a világi munkajog kapcsolja. Tehát hogyan kell ezt a kapcsolatrendszert úgy alakítani, hogy ne veszélyeztesse az egyház üzenetének, az evangélium átadásának a teljességét, a hitelességét, illetve az egyház szabadságát. Tehát ez egy bonyolult, jelentős szellemi kihívás a korunkban, de ezzel érdemes szembenézni, mert azt hiszem, hogy itt dől el igazán az, hogy valóban szerves közösségként az egész egyház hogyan tud működni.
Dolgoznak már rajta a szakemberek?
Hát sok mindenki dolgozik, sok mindenféle kérdésen. Én nem mondanám azt, hogy egyetlen hivatalos bizottság dolgozik rajta. Tehát én jó magam is már éltem ez irányú fölvetésekkel a 90-es évek közepén Buenos Airesben. Azt annak idején le is közölték az Anuario Argentino de Derecho Canonico-ban, úgyhogy szemfülesebb olvasó, ilyen archivisztikai bányászat révén még utána is nézhet, hogy miket írtam akkor össze, de igaz, ami igaz, több elképzelés van szőnyegen, nem szabad felületesnek lenni, nem szabad a propaganda szintjén megállni ezekben a dolgokban, mert sokkal mélyebb és fontosabb ügyről van szó.
Nagyon szépen köszönöm, Bíboros úr, hogy mindezt megosztotta a Vatikáni Rádió hallgatóival, és sok kegyelmet, örömet kívánok az új címtemplomában is.
Köszönöm szépen.
Erdő Péter bíborost hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.